Pálné Kovács Ilonával beszélgetünk, aki jogász, politológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, egyetemi tanár, és az Eötvös Loránd Kutatóhálózat Regionális Kutatások Intézetében beszélgetünk. Az apropót pedig az adja, hogy a máltai tanulmányok idei második száma, ami a felzárkózó településekkel foglalkozik, hamarosan megjelenik. Ennek az alcíme a második számunknak a fenntartható öngondoskodás lehetőségeiről. Hogy látja, melyek a legfőbb akadályok az alcím két tagja, a fenntarthatóság és az öngondoskodás előtt? Azt is figyelembe véve, hogy Vecsei Miklós, aki az első tanulmány szerzi, ő arról ír, hogy a leszakadó településeken élőknek gyorsabban kellene fejlődniük ahhoz, hogy utolérjék a nagy átlagot. Ugyanakkor ezekben a térségekben nem gondolkoznak előre, mintha nem számítana a jövő.
Ez a fenntartható öngondoskodás, ez egy nagyon rokonszenves paradigma. Valami olyasmit is üzen, hogy éppen a vidéki, igazán szegregálódó, leszakadó térségekben nem nagyon számíthatnak másra, mint az öngondoskodásra, vagy legalábbis a lényegesen nagyobb helyi szerepvállalásra, tekintettel arra, hogy az állami forráselosztási prioritások nem kedveznek a vidéknek. Ez már elég hosszú ideje így van. Én ebben azt látom, és ezt számokkal, kutatásokkal lehet igazolni, hogy a vidéknek lényegesen kevesebb jutott az elmúlt időszakban, és hát éppen ezért kell alaposan végig gondolni az öngondoskodás alternatíváját, ami persze nem pusztán választás kérdése, hanem ennek is feltételei vannak. Na, e tekintetben vagyok én egy kissé pessimista. A fenntarthatóság az most ugye ugyancsak egy divatos kifejezés, itt is komoly aggályaim vannak ennek a stratégiának a garanciáit illetően, éppen azért, mert a vidéki társadalom az, amelyik a leginkább leépülő félben van, akár képzettségi, akár mentális, akár jövedelmi életkörülményeket tekintve, és hát ezért aztán hosszú távon fenntartható stratégiát a vidék számára sokkal masszívabb állami szerepvállalás nélkül én nem tudok elképzelni.
Szó volt itt a anyagi dolgokról, ugye két tanulmányban, legalább a máltai tanulmányokban szó van arról, hogy a periféria gondjait a szegénység, forrás hiány is okozza nagyon nagy részt. Ugyanakkor ezek mellett látható, hogy az apró falvak elnéptelenedésének oka lehet az is, hogy a fiatalok nem szeretnének zárványban élni, kulturálisan, egyéb módokon elszigeteltnek, nem szeretnék érezni magukat. Elégségesek ezek az eszközök, amiket például a Magyar Falu programban ennek ellenébe állítanak, vagy hogy lehetne ezt nem anyagi oldalról megközelíteni?
Ami a Magyar Falu programot illeti, a szándék tisztességes, viszonylag kevesebb forrást tudunk közvetlenül a legszegényebb, leghátrányosabb helyzetű térségekben investálni, már csak azért is, mert lássuk be, hogy akár a közszolgáltatások, akár a foglalkoztatás területén nem lehet közgazdasági értelemben hatékony fejlesztési programokat végrehajtani. Tehát éppen ezért a Magyar Falu program, felismerve ezt, hogy nem lehet ugyanazon logika mentén bizonyos térségeket fejleszteni, ezért a legkisebbeket támogatja. Ugyanakkor nem tudta elkerülni a Magyar Falu program sem azt a szokásos hibát, hogy mindenkinek adunk egy kicsit, ami persze tisztességes, morális alapállás, de nem térül meg, nem fenntartható, és hát nem sikerült igazán koncentrálni a forrásokat oda, ahol a leginkább szükséges, és ahol nincs alternatíva. Ami pedig a szegregációt illet, illetve a vidéki térségek, vagy a legkisebbek, a leghátrányosabb helyzetű térségekben a fiatalok helyzetét, vagy az elvándorlást illeti. A legaggasztóbb az a gond, hogy ez a településkör, amelyik a leghátrányosabb helyzetű, ez regionálisan szegregálódik, tehát összeáll egy nagyobb térséggé. Igazán jó városi központok, vagy kisvárosi, vagy nagyközségi központok nélkül, és ezért a földrajzi távolság lesz az egyik legnagyobb akadály, meg az is, hogy nem tudja az erősebb segíteni a szegényet, mert mert a szegénység, mint olyan, összesűrűsödik, koncentrálódik nagyobb térségekben, akár Szabolcsban, akár itt az Ormánságban, akár Borsodban. Ezért lenne fontos kistérségi központokat, kisvárosokat, ezeknek a szegregálódó térségeknek a központjait koncentráltabban fejleszteni, és persze az ottani szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosítani, kiépíteni a közösségi közlekedést, és így tovább, mert minden picinke faluban nyilvánvaló az ellátás nem lehet megszervezni. Arra azok a programok, amiket akár a Magyar Falu Program, akár a Máltai Szeretetszolgálat kezdeményezésével indítottak, ezek a közösségfejlesztő, helyi gazdaságfejlesztő mozgalmak, arra mindenképpen jók, hogy megtanítsák az ott élőket a saját közvetlen forrásaikkal gazdálkodni, megművelni a saját kertjüket, de a térségek egésze számára ez a típusú mozgalom, azt gondolom, még egyszer ismétlem, kevés, tehát ehhez sokkal inkább kellene külső források bizony, nem csak kívülről jött szakemberek, hanem külső erőforrások, és koncentrálni kéne bizonyos központokban, ahonnan aztán egy kisebb térséget el lehet látni.
És hát az is megfogalmazódott, például a Ragadics Tamás, aki azt írta le nagyon plasztikusan, hogy a Selyei járásban a falvak egy ilyen tisztes, apró falvas gazdálkodó mentalitásból indulva, aztán a kitelepítések, ugye a svábok kitelepítés és egyéb politikai döntések nyomán hogyan váltak egy szegregált zárványá gyakorlatilag, ugye az Ormánság egy részében. És ott ebben a tanulmányában írja a Ragadics Tamás, hogy el is tűnt az a réteg, ami képes lenne tapasztalatok átadására, közösségformálásra. És az tűnik ki itt a tanulmányokban, hogy a közösség hiánya szintén hozzájárul ahhoz, hogy nincsen a perifériának megtartó ereje. A felzárkózó települések program, ami ugye a többek között a Máltai Szeretetszolgálathoz kapcsolódik, az próbál nem csak gazdasági segítséget nyújtani, hanem egy ilyen szemléletformálást. Hogyan értékeli ezt a programot?
Ami az Ormánságot illeti, meg a közösségek hiányát illeti, az Ormánság egy a szociológusok, településkutatók, sőt, hát az irodalmárok számára is, ugye nagyon sokan foglalkoztak vele, egy rejtély sok tekintetben, egy rendkívül komplex problémakör az, hogy az Ormánság miért nem képes már hosszú-hosszú ideje felzárkózni, de egyik magyarázat valóban a közösségek hiánya, ugyanakkor a közösségépítés, vagy a közösségek felkarolása, mint egy ilyen kívülről érkező segítség, ez átmenetileg talán segítséget jelenthet, de azt kell valahogyan garantálni, hogy ott, akik ott maradnak, azok ezt folytassák. És ezért tartom például rendkívül fontosnak, hogy tanuljanak azok a gyerekek, akik az Ormánságból bekerülnek akár a Pécsi Gandhi gimnáziumba, vagy más olyan szegregált középiskolákba, ahonnan van esélyük akár egyetemen is tanulni, de utána, ha karriert, vagy legalábbis diplomát szereztek, utána valamilyen módon tartsák meg a kapcsolataikat, a kapcsolatukat a családjukkal, abban a térséggel, ahonnan származnak, mert igazán ők azok, akik képesek fenntartható módon a helyi közösség magjává válni.
Beszélt a fiatalokról, én viszont a idősekről, vagy az ősökről is ejtenék pár szót, ugyanis Kuruc Ildikónak a tanulmánya a paraszti mentalitás töredékek a helyi társadalomban címet viseli, és ő azt vizsgálja, hogy ebben a régióban a világháború előtti falusi elit hogyan örökített át bizonyos értékeket, amik a mai napig jelen vannak a falusi életben, például úgy, hogy a falusi elit nagy része az akkori jómódú gazdák utódaiból kerül ki. Ez egy nagyon érdekes vizsgálat volt, tanulmány volt. Ez mennyire általános itt a vidéki szinten, hogy megmaradt bizonyos hagyomány, megmaradt bizonyos örökség, és ezek megjelennek a falusi társadalomban?
A vidéki társadalom meglehetősen hierarchikus, és meglehetősen követi a tradíciókat, nehezen változik nehezen modernizálódik, viszonylag zárt, ahol még érvényesül a virilizmusnak a logikája, tehát az, hogy igen, a legtöbb adót fizető, vagy a munkaadó, helyi nagyobb földbirtokkal rendelkező, vagy vállalkozással rendelkező elit az, amelyik a közösséget lényegében mozgatja, meg egyben uralja is. Tehát ezt azért ki kell mondani, és ez sajnos a Magyarország vidéki társadalmára újra egyre jobban jellemző, hogy ezek a zárt világok, ezek kitermelnek egy olyan fajta függőséget a helyi politika, a helyi közösségi források fölött rendelkező testület, polgármester, vezetés és a helyi társadalom között, amelyik aztán útját állja a mobilitásnak, az újításnak, a változások felé nyitásnak. Úgyhogy amennyire fontosak a tradíciók és a gyökerek, hát legalább annyira akadályai is tudnak lenni megújulási folyamatoknak, és úgy tűnik, hogy éppen a legszegényebb térségekben visszarendeződés van. Tehát az a közösség eszmény, amit az elmúlt évtizedekben képviseltünk, az egy ugye, ha úgy tetszik, horizontális, demokratikus, nyitott közösség, amelyik az egyenlőség elvére, meg a szolidaritás elvére épül. A vidéki társadalom közösségei nagyon sok esetben nem ilyenek, hanem hierarchikusak, függőségre épülnek. És ezt felszámolni, az csak úgy lehet, ha helyi parasztpolgárokat akarunk vidéken, ehhez pedig a közmunka nem elég, ehhez kell saját tulajdon, saját tudás, és persze valami fajta segítség, hogy ezt a saját erőforrást valóban mozgásba, fenntarthatóan mozgásba lehessen hozni, és ilyen önfenntartó, öngondoskodó társadalom alakuljon ki. Nagyon sok időbe fog ez telni.
Egy tanulmányból idézek, amit ön írt még a 2021-es második számunkban, a Máltai tanulmányokban. Ott az olvasható, hogy a centralizáció már elérte a határait, és kérdés, hogy tartósan képes lesz-e területi partnerek nélkül a társadalmi kohézió fenntartására. Mit jelenthet, hogyha a társadalmi kohézió megszűnik, vagy gyengül, és hova vezethet ez?
Ahogy most kormányoznak, az egy vakrepülés. Tehát, hogy lényegében akik döntenek, működtetik az országot, azok mérhetetlenül kevés információval rendelkeznek a vidéki Magyarországról, vagy egyáltalán a területi Magyarországról, hogy térben hogyan működik, milyen egyenlőtlenségek vannak, és ez egy nagyon centralizált rendszerben, ez szükségszerű. Ha decentralizáltabb lenne a kormányzási rendszer, ha helyben születhetnének ténylegesen döntések, ha valóban élő kapcsolat lehetne, érdemi kapcsolat lehetne a helyi döntéshozók és a helyi társadalom között, akkor azt gondolom, hogy sokkal hatékonyabb lehetne a fejlesztéspolitika. Önkormányzatok nélkül kormányoz a kormány, majdnem, hogy ellenséges a viszony, ezt most már azért nagyon gyakran sokfajta feszültségben látni, hogy szinte ellensége, különösen a koronavírus járvány erősítette föl ezeket az ellentéteket az önkormányzatok és a kormány között, ami rendkívül hátrányos, ha az ország teljes kondícióját, belső kohézióját, a konfliktusokkal való kezelési módokat nézzük. Ez egy veszekedős, egymástól szeparálódó, individualizálódó, ellenséges társadalommá válik, amiben nem használjuk azt az erőt, amit az önkormányzatok jelenthetnének.
Azt is olvashattuk több helyen, hogy a posztszocialista országokban sokkal erősebbek a centralizált állami hagyományok. Ugyanakkor vannak-e olyan szomszédaink, vagy volt szocialista országok, ahol ezzel tudtak valamit kezdeni, és ki tudtak mozdulni ebből a determináltnak tűnő irányból, és mi a tanulság?
Hiába volt egy közös, sok évtizedes szovjet múlt, ahol valóban minden egyes ország ebben a régióban centralizált volt, ennek ellenére a kultúrájukban, a társadalmi hagyományaikban, akár a kormányzási rendszerben is már akkor is nagy különbségek voltak, amik csak növekedtek az elmúlt évtizedekben, bizony Lengyelország, vagy akár Csehország, Szlovákia, Szlovénia, Románia, sok tekintetben előttünk halad, és nem olyan mértékben centralizált, mint Magyarország. Lengyelország kifejezetten sokkal decentralizáltabb, köszönheti ezt egyébként a regionalizálásnak is. Csehország vidéki világa az teljesen más, mint a magyar, tehát polgárosodottabb, erősebb civil társadalma van, ezért aztán soha nem is sikerült igazán paternalista kötelékbe őket átszervezni, és bizony vannak gyorsan modernizálódó, nálunk sokkal gyorsabban modernizálódó országok, a kormányzás tekintetében is, különböző szakpolitikák tekintetében, Szlovákia, Románia, hát Szlovéniáról nem is beszélve, tehát most már ez a blokk nagyon látványosan nem egy blokk, nagyon különböző, és a mi pozíciónk az pedig drámaian negatív irányban változott.
Nehezet kérdezek, mert még egy év előttünk van, de mégiscsak hogy látja, ugye a önkormányzati választások mindig egy olyan jó 20%-kal kisebb részvétel arányt hoznak a parlamenti választásoknál. Most mire számít, milyen lesz az érdeklődés?
Úgynevezett másodrangú választásoknak is hívják egyrészt az önkormányzati választásokat, másrészt az európai parlamenti választásokat is. Tehát az emberek felismerik azt, hogy az érdekeiket a leginkább a központi kormányzat megválasztása során tudják érvényesíteni, viszont az értékeiket meg a preferenciáikat inkább önkormányzati vagy az európai parlamenti választásokon veszik figyelembe. A mi jövő tavaszi választási napunk, ahol ugye egy napon fog lebonyolódni az európai parlamenti és az önkormányzati választás, azért sok tekintetben eltérhet akár a szokásostól, akár magasabb lehet a választási részvétel. A pártok figyelme sokkal inkább irányul most a választók meggyőzésére, hiszen egyszerre kell kétfajta kampányt lebonyolítani. Viszont a tematikája a választásoknak, ha úgy tetszik, torzulhat, tehát nem feltétlenül a helyi ügyek, nem feltétlenül a területi különbségek kerülnek az érdeklődés középpontjába, hanem attól tartok, hogy Európa, európaiság, nyugat vagy kelet, tehát inkább ezek a nagy pártpolitikai narratívák ütköznek meg majd egymással, és ezek elhalványíthatják az önkormányzati választások tétjét, holott nagy. Hogyha a bizalmi indexeket nézzük, akkor viszont egyértelműen hosszú ideje az önkormányzat iránti bizalom a legerősebb a kormányhoz, vagy a pártokhoz, vagy akár az Európai Unióhoz képest. Tehát az emberek bíznak az önkormányzatokban, talán nem látják át, hogy az önkormányzatok esetében is fontos az, hogy kiket választanak meg, és ezért alacsonyabb a részvétel.
A Máltai Tanulmányok Tudományos Tanácsadó Testületének tagja miért vállalta ezt a szerepet, miért tartja fontosnak a Máltai Tanulmányok küldetését.
Ennek a profilú, interdisziplináris, társadalmi érzékenységet mutató folyóiratnak abszolút helye van a magyar tudományos közéletben. Szerencsére most már ezt az akadémia különböző folyóirat listái is elismerik, és ha én ebben segíteni tudok, mint valami fajta ilyen kapcsolatként az akadémiai világ és a szociálpolitikában, társadalompolitikában és így tovább dolgozó szakemberek között, akkor már megérte ezt a szerepet elvállalni, és hát tényleg én úgy látom, hogy ez a folyóirat igazán izmosodik és egyre jobb minőségben jelenik meg.
Hát nagyon szépen köszönjük ezt a segítségét is, illetve hát ezt a tartalmas beszélgetést is a nézők, olvasók nevében, akiket pedig várunk szeretettel. Egyrészt látogassanak el a maltaitanulmányok.hu oldalra, illetve június 19-én várjuk labbemutató kerekasztal beszélgetésünkre mindazokat, akik a téma iránt érdeklődnek. Köszönöm a figyelmet!